Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A beszélgetést felvételről hallják, péntek délelőtt 9 órától rögzítjük. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm.
Van-e Magyarországnak új feladata a párizsi terrormerényletek után?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a régi feladatoknak a tudatosítása. Tehát azt mondhatom, hogy ha nem lenne ez az egész történet végtelenül tragikus és végtelenül szomorú, hiszen naponta látjuk a képeket a vonuló ezrekről, tízezrekről, százezrekről, akkor azt is mondhatnám, hogy Magyarországon ez egy sikertörténet, bár tudom, hogy ez nagyon, nagyon abszurd, de az, hogy mi első perctől láttuk ennek a dolognak azt a dimenzióját, ami egy nagyon komoly veszélyt jelent, Magyarország, a térség, elsősorban egyébként a Balkán, aztán Közép-Európa és egész Európa számára, sőt világjelenségként is nagyon veszélyes, és első perctől ugyanazt mondtuk, és azt mondtuk, amit kellett, és azt tettük, amit mondtunk. Ez egy olyan hitelességi pluszt ad a magyar álláspontnak, hogy azt mondhatnánk, hogy mi állunk most ebből a szempontból legjobban, de ezt csak azért nem mondjuk, mert hogy ez egy olyan jelenség, amivel egy ország egyedül természetesen nem tud megbirkózni. Ideig, óráig meg tudja védeni saját magát attól, hogy olyan tömeges bevándorlással rombolják le a belső biztonságát, amire már nagyon komoly esélye van Európának, de azt a globális jelenséget, ami arról szól, hogy több százmillióan kelnek útra, és vándorolnak nap, mint nap, és próbálnak meg jobb helyekre eljutni, mint ahol élnek. Hát ez egy olyan globális kihívás, hogy nem véletlenül mi első perctől javasultuk egyébként azt is, hogy világ kvótákról beszéljünk, vagy világ kontingensekről beszéljünk, ha már egyáltalán kontingensekről, kvótákról kell beszélni, mert láttuk ennek ezt a dimenzióját.
Nagyobb fogadókészséget lát most a magyar javaslatokra, mint Párizs előtt.
Hogyne, hát ez azért teljesen nyilvánvaló, hogy egymás után állnak át a politikusok, ha lehet ilyet mondani. Tehát hol ezt mondták, hol azt mondták, hol amazt, aztán utána letagadták az egészet, sok ilyen politikus volt részben, szánalmasak voltak ezek a dolgok. Mondom, ha nem látná az ember a dolognak szinte azt a tragikus dimenzióját, ami van ennek, akkor még egy kis kárőröm is lehetne benne, ezt se ajánlom persze senkinek, de ez egyértelmű, hogy ma már az összes javaslatunk ott van az asztalon, mint nagyon komoly javaslat a görög-török határ megvédésétől elkezdve odáig, hogy az európai államok a költségvetésüknek jelentős részét tegyék be egy közös alapba, és a menekülttáborokba teremtsünk emberibb körülményeket.
De lát arra esélyt, hogy ezek a javaslatok végül valamilyen döntés formájában is életre kelnek, és elkezdik végrehajtani, és ha igen, akkor mikor? Mert a bevándorlási menekülthullám nem áll meg.
Így van. Hát itt a kulcs szerepben mégiscsak Németország van. Hát ha Németország egyszer kivondja azt, hogy állj, elég volt, nem, akkor be fog indulni az a gépezet, amelyik ezt a döntést, ezt a politikai szándékot lefordítja a jognak, meg a biztonsági eszközök használatának a nyelvére. Amíg ez a mondat nem hangzik el, és itt a kancellárasszony van a fókuszban, mindenki őt látja középen, addig nem látok esélyt. De
arra lát esélyt, hogy a kancellárasszonytól egyszer ez elhangzik? Mert eddig nem mondott még csak ehhez közelítőt se.
Hát azért már mond ilyeneket, hogy a külső határok védelme, az korábban hát föl voltak háborodva, amikor mi azt mondtuk, hogy akkor induljunk el oda együtt európai ügyként. Egyáltalán a határok védelmében, amikor elkezdtünk beszélni, akkor még mindenki ezt a, bocsánat, álhumánus szöveget nyomta, hogy mindenkit be kell fogadni, és mindenkit nagyon szeretünk. Azért ez most már nem itt vagyunk, tehát anélkül, hogy a kancellárasszonyt, akit egy elképesztően nagy formátum politikusnak tartok, természetesen itt bírálnám, azért a szelfiket már ő se csinál a menekültekkel, mint ahogy ez néhány hónappal ezelőtt még megtörtént, csak a menekültekhez még ez nem jutott el, meg ez később fog eljutni. Tehát még ma is az a percepció, hogy hát minket várnak Európában, minket várnak Németországban, nekünk ott helyünk van, és az emberkereskedők, akiknek ez egy elképesztő üzlete ma már, egyes számítások, komoly számítások szerint nagyobb üzlet az emberkereskedelem, az embercsempé, mint a drogüzlet a világban, pedig az se kevés milliárd dollárok forognak itt évente. Ők járnak legjobban ezzel az üggyel még mindig.
Őszintébbek kiváltak, melegedtek, vagy hűltek a magyar-német-magyar-bajor kapcsolatok, amióta a magyar kormány egy világosabban mondja meg, hogy Németországnak mit kéne csinálnia ahhoz, hogy a helyzet rendeződjön.
Hát a bajor-magyar viszonylatban egyértelmű, hogy a bajorok azzal jelezték a különállásukat, a bajor kormány azzal jelezte a különállását, menekült ügyben, hogy meghívták Orbán Viktort, én magam is ott lehettem, a magyar miniszterelnököt, meghívták a CSU-nak, a nagy kormányzó pártnak, az abszolút többsége rendelkező kormányzó pártnak az elnökség ülésére, ott tartott egy előadást Orbán Viktor, akkor, amikor egyébként még ezek az álláspontok azért nagyon, nagyon frissek és kevésbé elfogadhatóak voltak, és hát én magam is, ez egy szerényen meghívás volt, de az, hogy egy CDU-s nagy területi kongresszuson én vagyok a díszvendék és a szónok, az is egy jelzés volt a berlini CDU felé, hogy a kormányzó párt felé, hogy azért más álláspontok is vannak, és azok is utat akarnak törni. Tehát a tárgyszerűség irányába mindenképpen eljutottunk, és azért hála Istennek a magyar-német kapcsolatoknak egy olyan gazdag humusza van, egy olyan széles és mély fundamentuma van, nem akarom azt mondani, hogy 1000 év óta, hogy azt azért ilyen ügyekkel alapvetően nem lehet megrendíteni. Persze van értetlenség is, azért szociáldemokraták is kormányoznak, és ők másképp gondolkoznak erről totálisan az egészről, mint mi, és megpróbálják ezt a dolgot egy ilyen morális elítélés irányába vinni, az nem esik az embernek jól. Ezt reálisan kell látni, hogy vannak ilyen pártpolitikai adottságok, de egyébként úgy gondolom, hogy a magyar-német kapcsolatok ezt a fajta nézetkülönbséget is ki fogja bírni, meg még ennél sokkal nagyobbakat is.
Sokan vizionálják, és igen, sokan meg óhajtják is, hogy az Európai Unió essen szét a mostani válság nyomán. Hát, mit gondol erről? Mi lenne a jó?
Én nem tartozok ezek közé semmiképpen. Az, hogy megújuljon az Európai Unió, és átgondoljuk azt, hogy megértsük azt az alapelvet, hogy erős nemzetek Európája. Tehát nem erős Brüsszel, gyenge nemzetek, nem abból lesz erős Európa, hanem erős nemzet, ből lesz, erős nemzeteknek a közösségéből lesz erős Európa. Ezt a logikát nem tudják megérteni. Tehát az részben szánalmas, részben fölháborító, részben elszomorító, ahogyan Brüsszelben gondolkodnak a nemzetállamoknak. Elsősorban a brüsszeli bürokraták gondolkoznak a nemzetállamoknak a helyzetéről, a sorsáról. Én magam is német talk show-ban, amikor meghívtak miniszterként, tehát egyszerűen nem is tudtam, hogy mit szóljak ahhoz, ahogyan a soros elnökségnek a külügyminiszter, luxemburgi külügyminiszter úgy beszél Kelet- és Közép-Európáról, hogy fogalma nincs arról, hogy itt hogy élnek az emberek, hogy itt milyen problémák vannak, hogy csak akárcsak az elmúlt 25 évben is mi történt, és Brüsszelben ezt a fajta ignoranciát és arroganciát látjuk folyamatosan, tehát azzal a brüsszeli csapattal, amelyik most ott kézben tartja a dolgokat, azzal egészen biztosan fog megújulni az Európai Unió, és hogyha az kell ahhoz, hogy megújuljon, hogy a válság az erősebb legyen, akkor lehet, hogy erre szükség van, de a szétesés az nekünk egyáltalán nem érdekünk.
De erős nemzetekben nem látja a veszélyt, az erős nemzetek Európában időnként egymás ellen fordultak. A történelmünk ezt mutatta.
Én bízom benne, hogy ebből tanultunk. Tehát azért, és nagyon jó, hogy fölhívja erre a figyelmet, mert van az egész migráns ügynek is egy történelmi és kulturális dimenziója. Én azt szoktam mondani, ezt nem szívesen hallgatják egyébként a mondjuk így erős keresztény körökbe, de az a helyzet, hogy a 17. században Jézus Krisztus nevében még mi is halálra gyilkoltuk egymást. Ezreket, tízezreket, százezreket. Gondoljunk a 30 éves háborúra, a nagy protestáns katolikus összeütközésre. Tanultunk belőle. Volt egy felvilágosodás. Ami együtt, amikor zsidó-keresztény kultúráról beszélünk Európában, akkor ehhez hozzá kell tenni ezt a felvilágosodást, és megtanultuk, egy életre megtanultuk, meg a gyarmatosítások történetében, és egy életre megtanultuk, hogy erőszakkal, hitet, meggyőződést, ideológiát, fegyverrel terjeszteni, másokét ilyen módon elnyomni, az nem lehet. Mert abból előbb-utóbb mindenkinek nagyon nagy baja lesz. Tehát a 20. századi történelemben mi olyat tanultunk, hogy én bízom benne, azt nem fogjuk elfelejteni, és hogyha lehet pozitív példát hozni, hiszen azért nekünk mondjuk Szlovákiával nem mindig volt olyan felhőtlen a viszonyunk, és mostanában is számos olyan probléma van a kétoldalú kapcsolatban, amiket nem is szabad szőnyeg alá söpörni, de mégiscsak ott van egy erős miniszterelnök, úgy hívják, hogy Robert Fico, egyébként szocialista, és ebben a migráns ügyben abszolút egymásra találtunk, és a nemzetközi fórumokon együtt lépünk föl, és mondjuk azt, hogy a kvóta szabályozás az nem csak értelmetlen és megvalósíthatatlan, hanem elfogadhatatlan is.
Úgynevezett polgári Magyarország építését, ez a mostani helyzet, amit tavaly ilyenkor még nem igen láttunk. Hogy fogja befolyásolni?
úgy befolyásolhatja, hogyha ránk kényszerítenek olyan feladatokat, amik nem a mi feladataink, és amiket mi éppen ezért vissza is utasítunk, ha mégis ránk kényszerítenek ilyen feladatokat, akkor az csökkenti gyengíti az országnak az emberi erőforrásait, vagy mondjuk így a polgári erőforrásait. Tehát ha megnézem azt, hogy mi a dolgunk egészségügyben, a köznevelésnek az ügyében, a felsőoktatásban, a szociális fölzárkózásban, a szegénység elleni küzdelemben, ha mindezeket megnézem, akkor gyengíteni fogja a képességeinket a menekültügy, hogyha nem jól politizálunk, ha nem sikerül megvédeni magunkat. Mert hogy azért mégiscsak arról van szó, hogy azokat a feladatokat, amiket nekünk kell elvégezni, például a roma integráció ügyében, vagy éppen az egészségügynek az erősítésében, azokat senki nem fogja helyettünk elvégezni, és egy államnak a kötelessége elsősorban azokat a feladatokat elvégezni, amik rá vannak bízva, amire a választók fölhatalmazták, amit a magyar alaptörvény előír, tehát nekünk ezekre kell koncentrálni, és ettől vonná el az erőnket az, hogyha az a megoldás érvényesülne most, amit Brüsszelben egyébként kitaláltak, tehát hogy szétosztanak, nem is tudjuk pontosan, hogy milyen alapon, meg mennyit, de százezres tömegekről beszélünk, mondjuk egy szegedi lakosságú városról, akit éppen egy 10 milliós Magyarországra irányengednének.
Teljesen alaptalannak tartja azokat a nézeteket, hogy a bevándorlás az a egyes országok gazdaságán is valamennyit segített? Magyarországon is vannak ilyen mérések, kutatások, feltételezések?
Nem, tartom egyáltalán irreálisnak, sőt, ez egy abszolút realitás, és ez így is működik Nyugat-Európában. Mi még nem tartunk ott, talán nem is kellene, hogy ott tartsunk, hiszen nekünk vannak még föltáratlan erőforrásaink, ezért hozom én ide. Lehet rossz ízűen is szembeállítani a roma integrációt, meg a bevándorlást. Én ezt nem tenném, de azt, hogy egy olyan rejtett erőforrás lehet a magyarországi cigánság, hogyha valóban sikerül a tanulás és a munka a világába bevinni őket, ami nekünk megoldhatja legalábbis egy részét annak a munkaerőhiánynak, ami ma már Magyarországon is jelentkezik, abban biztos vagyok, és európai méretekben is biztos vagyok. Hát 6-8 millió cigány ember él az Európai Unióban, ők Európai Uniós állampolgárok. Miért nem abban investálunk, hogy ne azt játsszuk, hogy Romániába elmennek egy évbe Franciaországba, fölszednek egy kis pénzt, aztán kitolonszolják őket, és aztán kezdődik az egész előről. Ez azt jelenti, hogy évente leszedik azt a pár eurót, amit kapnak azért, hogy hazatérjenek és ne jöjjenek vissza, ehelyett a játék helyett. Ha olyan képzési programokat indítanánk európai szinten, amik ezeket az embereket beviszik a munkavilágába, azon a szinten, ahol a kis képzettséget igénylő, alacsonyan fizetett munka van még, és arra hozzák be Dél-Kelet-Ázsiából, Dél-Amerikából, Afrikából engedik be azokat a gazdasági menekülteket, akik egyébként hajlandók is dolgozni. Ez az elmúlt 10-15-20 évben Nyugat-Európában működött, mert azt a munkát a német, a francia, az olasz már nem végzi el, elvégzik a bevándorlók, és aztán ott megindul egy integrációs folyamat. Ebben vannak sikerek, ennek van értelme, de ebben a tömegben ilyen ellenőrzés. Ez is működésképtelen. Hogyha egy példát mondhatok, Anglia úgy oldja meg a dolgot, hogy elmennek a menekülttáborokba, Libanonba, Jordániába, Törökországba, és kiválasztják a legjobbakat. Aki tud angolul, akinek van mérnöki diplomája, aki fiatalember még, megvan a képzettsége, beteszik a repülőbe, elviszik Angliába, és közlik, hogy hát mi már segítettünk a menekülteken, és ők majd a nemzetgazdaságot fogják erősíteni. Ennek van értelme, itt én, hogy Magyarországnak ez most kell-e, vagy majd később kell-e, az egy másik kérdés. Én csak azt mondanám, hogy ami a manipuláció dologban, hogy ezt a kérdést, ami egy teljesen jogos kérdés, meg még itt van a demográfia is, azt se felejtsük el, hogy kevés gyerek születik Európába, ezt tisztességtelenül, manipulatívan összekeverik a menekültüggyel. Azzal, hogy vannak emberek, akiket politikai okokból, más okokból üldöznek, elmenekülnek a saját szülőhelyükről, és egyébként, ha beszélget velük az ember, én jártam ezekben a táborokban, akkor azt mondják, hogy előbb-utóbb szeretnének visszatérni, ha majd rend lesz abban a világban, ahonnan ők eljöttek, és ami az ő hazájuk. Ez a klasszikus menekült, hogy ne mondjam politikai menekült kérdésnek, meg a munkaerő hiány pótlására engedett bevándorlásnak a manipulatív összekeverése, az az egyik legsúlyosabb hazugság, amiben ma sajnos számos politikus és média felület osztozik.
Nézzük a szakpolitikákat. Mi a legnehezebb feladat az ingyenes gyermekétkeztetés teljes megteremtésében?
Nagyon jó a megközelítés, mert erre azt kell mondanom, hogy már régen nem a pénz. Pénz erre van. és ezt a pénzt folyamatosan pótoljuk és hozzáadjuk. Én ma úgy látom, de még egy kicsit ezzel most előre szaladok, én bízom benne, hogy eljut majd idáig a beszélgetés, még én magam is most tájékozódok, én elég sokat megyek vidékre, és konkrétan is megnézem, hogy mi történik, éppen tegnap beszélgettem polgármesterekkel. Egy kicsit most már majd az elérés és az elérhetőség. Tehát az, hogy azok a családok, ahol valóban szükséget szenvednek a gyermekek, meg a szülők is, valóban azokhoz valóban eljusson az, amit az állam összefogva az önkormányzatokkal kínál.
Most inkább ez nem logisztikai probléma, tehát nem arról van szó, hogy nincs elég autó, amivel ki lehetne menni.
Hát tágabb értelemben logisztikai probléma. Most ugye betettük, és én látom egyébként a jóérzésű polgármestereknek részben már a fölháborodását is, most betettük a törvényt, hogy január 1-től a szünidőben, mikor zárva a bölcsőde, az óvoda, az iskola, akkor ki lehet vinni házhoz is az ennivalót, hogy na jó, nézzünk ki, mert most már házhoz is szállítjuk. A logisztika megvan. A tágabb értelemben mondjuk így, hogy inkább mentális kérdés, vagy a hozzáférés, ez ugye egy ilyen varázsló a szociálpolitikában, az access, hogy jut hozzá ahhoz a szolgáltatáshoz, ez a alacsony küszöb, magas küszöb. Ezekben a világokban az állami gondoskodással szembeni bizalmatlanság, mindattól függetlenül, ami készpénz, és ami persze direkt módon hozzájut a családokhoz, az egy mentális, szociokulturális probléma. Tehát én szerintem most már odáig kell eljutnunk, hogyha itt segítő civilek vannak, akkor arra kellene valamilyen mozgalmat indítani, hogy valóban embertől emberig menjen a segítség. Tehát annak a megszervezése, hogy ezek az emberekhez tényleg eljusson, az, ami ott van, ami meg van főzve, és remélem, hogy egyre jobban van megfőzve, mert itt is vannak még azért problémák. Szerintem ez lesz a jövőnek a nagy feladata, és itt az önkormányzatok nélkülözhetetlenek, a civil szervezetek nélkülözhetetlenek, meg az egyházak is nélkülözhetetlenek, akik ott direkt módon tudnak a családokkal a kapcsolatot teremteni, és meggyőzni őket arról, hogy vegyék igénybe, és hogy hogyan vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
Az állam tud valamilyen közvetítő szerepet vállalni a segítők meg az önkormányzatok között, mert azért nagy civil szervezetek, a máltaiak például óriási gyakorlatot halmoztak fel abban, hogy kell közvetlen kapcsolatot teremteni az emberekkel. De ha külön le kell küzdeniük minden egyes ellenállást, akkor az nehezebbnek tűnik.
Én azt látom, pont tegnap Miskolcon jártam, azt látom, hogy a máltaiak ott három nagyon súlyos krízisben levő, elsősorban roma telepen végeznek munkát, és kiváló a kapcsolat az önkormányzattal, a polgármesterrel, és számos más területet is tudok mondani. Az a helyzet, hogy a polgármestereink is eljutottak odáig, mint a politikusok is, hogy ezt a problémát nem lehet a szőnyeg alá seperni, akkor járnak legjobban, ha valamilyen módon elkezdik ezt a dolgot megoldani. Itt az elmúlt 4-5 évben komoly fordulat következett be. Nem kiszorítani ezt a dolgot, nem elfelejteni, nem szőnyeg alá söpörni, hanem szembenézni vele. Szerintem ebben rengeteget tanultak a polgármestereink is, meg a politikusaink is, és azt is látják ma már azt a szakmai minőségi munkát, amit említett, akár a máltaiak, akár az ökumenikusok, akár a Karitász, akár a Vöröskereszt, ezekben az ügyekben nagyon komoly tapasztalatokat halmozott föl az elmúlt 10-15, inkább 20 évben, és hogyha ezeket az önkormányzatok igénybe veszik, akkor az államnak különképpen már csak a pénzügyi eszközöket, meg a szabályozást kell biztosítani.
Mennyire lesz az elérés teljes? Magyarán felkészültek-e arra a hangokra, hogy na már megint a cigányok járnak jól?
Ez is egy súlyos kérdés, így van, tehát én gondolkozom, és azon csak még nem is merem hangosan mondani, hogy itt is valamilyen módon azért mégiscsak be kellene vezetni azt, ami az angol száz szociálpolitikában klasszikus, az úgynevezett conditional money, a feltételekhez kötött támogatás. Tehát most már az ingyenesség az olyan nagy, különösen az óvodában, amit kötelezővé tettünk, ott a 85-90% körül jár, tehát gyakorlatilag szinte senki nem fizet az ételért, mert önkéntes bevallás, hogy mennyit keresel, és ez valóban egyfajta felelőtlenségre is vezethet, tehát el tudnék képzelni egy olyan rendszert, hogy nem azért az ételért kelljen fizetni, amit megevett a gyerek, hanem azért, amit nem evett meg, hogyha nem szóltak előre, hogy nem fog enni, tehát a pazarlást az semmiképpen nem szabad megengedni ezen a területen, tehát ott is valahogy össze kéne kötni hogy vedd igénybe a gyereked érdekébe az államnak ezt a segítségét, az önkormányzatnak ezt a gondoskodását, mert egyébként ha kell, akkor szankciókkal, retorziókkal kell számoljál. Ebben a világban szerintem ez egy mindenképpen megfontolandó dolog.
Köznevelés az rendszer lesz, hogy a klik időnként felismeri, hogy mennyi a működésének a valós költsége, és utána azt újra tervezik? vagy mindig fölhalmoz tartozásokat. Magyarán ez mennyire még a kezdeti működési zavar része?
Én zavarnak sem nevezném feltétlenül anomáliának, de ez szóhasználat kérdése. Most jutottunk el, tehát azt hiszük, hogy olyan nagyon régóta beszélünk a dologról, de ha megnézzük valójában a CLIC-nek eddig, a Klebersberg intézmény fenntartó központnak, amelyik az állami iskolák rendszerét fönntartja, részben ugye önkormányzati működtetéssel, ami a rezsit illeti meg az infrastruktúrát, részben állami működtetéssel, annak valójában nincs olyan nagy múltja még. Volt egy fél évük, amikor fölálltak, aztán utána volt egy teljes évük, amit akár aránylag egy nyugalmas évnek nevezném, bár akkor is több száz iskolának változott a fenntartói joga, részben vagy a fenntartói szereplője, részben az egyházak felé mentek el, részben magániskolákba mentek el, aztán a rákövetkező évben, ami meg egy nyugodt év lett volna, akkor pedig a szakképzést kellett teljes mértékben átadnunk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a fenntartásába, és innen jön az, hogy így ilyen folyamatosan változó mutatókkal nehéz kiszámolni, hogy akkor mennyibe is kerül a magyar oktatásnak az állami része, az egyházi része, a magán része, most meg még a szakképzés része is, ami most már külön büdzséből van. De miután lezárult most ez a folyamat, és szerintem az iskolák átadásában is most már azért nem lesz olyan mértékű igény, mint ahogyan eddig volt, úgy gondolom, hogy eljön az első nyugodt év, amikor azt tudjuk mondani, hogy ennyibe kerül a szakképzés, az ott van az NGM-ben az a pénz, ennyibe kerül a köznevelésnek a szakképzéstől független része, itt van ez a pénz, ennyibe kerül az egyház és a magán, tehát e felé haladunk, de a folyamatosan változó mutatók miatt még nem tudtunk eddig ebbe a helyzetbe kerülni, de azért hagyd mondjam azt, hogy mindig időben megérkezett az állami plusz forrás, még ha volt is egy alultervezettség a CLIC-nek a költségvetésében.
Melyik lesz az az év? A jövő már ilyen lehet, amikor mindenki rendben megkapja a járandóságát, akiknek a CLIC-től kell kapniuk.
Azért hogy mondjam, ugye megint pontosan fogalmazott, a járandóságot azt valóban nem kapta meg mindenki időbe, de a fizetését mindenki megkapta időbe. És Magyarországon ilyen korábban nem volt. Csak miért nem tudtunk róla? Mert egy kis vidéki önkormányzat, hátrányos helyzetű önkormányzatnál, hát én jártam olyan iskolákba, ahol a tanárok azt mondták, hogy fél évig nem kaptak fizetést, mert azt mondta a polgármester, hogy amíg azt a bizonyos földterületet nem adja el, és annak az árából ki nem fizeti, vagy nem tudja fölvenni azt a hitelt, amiből 1300 milliárd forint adóssága volt 2010-ben az önkormányzatoknak, akik a szociális, az egészségügyi és az oktatási rendszert fönntartották. Tehát most sokkal stabilabb a dolog pénzügyileg, még akkor is, hogyha a hangok azok erősebbek, hogy de a túlóra, a helyettesítés, és így tovább, valóban ezek a járandóságok késtek. De a fizetését, a megemelt, most már 40% felé haladunk, a 40%-kal megemelt fizetését minden tanár megkapta, ezt bizton állíthatom, és a járandóságokat is, a hiányzó járandóságokat is az év végéig ki fogjuk mindenkinek fizetni. Most éppen 3 nappal ezelőtt érkezett meg a számlájára a CLIC-nek az a 26,7 milliárdos összeg, amivel ezeket a költségeket fedezni tudjuk.
Mikortól látja olajozottnak a pedagógus élettája modellt? Amikor mindenki tudja, hol van, milyen minősítésben van, és tudja, hogy mi lesz vele 5-10-15 év múlva.
Hát a minősítések azok folyamatosak, ugyanúgy, mint egyébként, ahogy a béremelés, tehát a béremelés még 17-ben is lesz, tehát 16-ban is emelünk egy olyan 4-5%-ot, és még 17-ben is emelünk, és akkor jutunk el a 40-50% köré attól függően, hogy ki milyen minősítésben van, tehát itt azért ez még el fog tartani 2-3 évig, ezt nem mondanám, hogy ez azonnal meg lesz, de ez azért mégiscsak része a folyamatos működésnek, a folyamatos minősítés, amit egyébként 5 évente újra és újra el kell majd végezni. Úgyhogy hagyd mondjam ezt a 3 éves perspektívát, ami után a rendszernek bízom benne, hogy a belső korrekcióival valóban olyan állapotok keletkeznek, hogy mindenki arra tud elsősorban koncentrálni, hogy mit és hogyan tanulnak a gyermekeink, mert azért mégiscsak ez lenne a lényeg a köznevelésben.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere, az Inforádió Arénájának vendége, a beszélgetés felvételről hallják, pénteken délelőtt rögzítettük.